Köszönjük ezt a zseniális ID-t Litkai Gergelynek még mindig, és akkor Hanula Erikával az oktatásról beszéltünk, és ugye ott tartottunk, hogy a gyerekeinket meg kell próbáljuk felvértezni olyan skillekkel, amikkel egyrészt az oktatásban is jobban helyt tudnak majd állni, és magában az életben, és ezt a rendkívül sok információt, meg változó világot is tudják majd, nem tudom, meglovagolni, szörfözni. Igen, szörfözni rajta, mert tényleg ez van, hogy tényleg rengeteg lehetőség van, tehát hogy nekünk nem volt ennyi lehetőség, de egy csomó, azt is lássuk meg, hogy nem csak negatívumai vannak ennek a világnak, hanem tényleg az van, hogy tulajdonképpen, hogyha nagyon akarod, akkor Békés Csabáról is eljuthatsz a világ tetejére valamivel, hogyha van elég drive-od, és tényleg ott van a cucc. Lehet, hogy mondjuk nem tudom, egy indiai alsóbb kaszba, azt beszéltük, hogy onnan már lehet, hogy nehezebben, de gyakorlatilag még az sem teljessége kizárt, tehát megvannak a folyosók, de hogy itt a szűk keresztmetszet szerintem az a szülő, ugye pont ez a gond mindenféle nehéz társadalmi osztállyal, ugye, hogy egy ilyen loopban vannak benne, amit nagyon nehéz megszakítani, mert a szülőket kéne először elcsípni, hogy ők adjanak át valamiféle alapot a gyereknek, mert különben ugyanazt viszi tovább, és hát azért tudjuk, hogy azért van azért kint sötétség, amit azért tovább tudnak adni a gyerekeknek az emberek, hogy nem tudom, hogy te mit látsz, milyen opciók vannak arra, hogy egy kicsit felvilágosítsuk a jó embereket.
Hát minél több helyen beszélni erről, minél többféle csatornán, nem csak írott szöveggel. Na ez például egy nagyon jó személyes példa, hogy én ugye nagyon sokat írtam, meg sokat olvasok. És azt látom, azt kell látnom, hogy tényleg a videós platformok, meg a képi platformok, mint az Insta, meg a TikTok, mennyire tarolnak, és hogy az emberek mennyire nem olvasnak. Már a mi generációnk sem olvas hosszú cikkeket. Tehát ahhoz, hogy az én információm eljusson az emberekhez, ahhoz nekem is váltanom kell. Ami nekem baromira komfortzónán kívül kerülés. És hogy várom el én a gyerektől, hogy kerüljön ki a komfortzónáján kívül, tágítsa a látókörét, tágítsa a lehetőségeit, hogyha én magam azt mondom, hogy ó, nekem sokkal jobb itt a kényelmesbe, aki akarja, az elolvassa a cikkeimet. Szóval, hogy az egyik legjobb mód, ahogy a gyerekeknek tudunk segíteni, vagy tanítani dolgokat, az a példa. És úgy, hogy én ezt kommunikálom is otthon, hogy nekem ez most nehéz. És nem tudom, hogy kell, és akár idézőjelbe hisztizhetek is, csak lássa az, hogy ez nem fog vissza engem, és megpróbálom akkor is, hogyha tudom, hogy az elején béna lesz, és akkor is kitartóan csinálom, mert egy idő után nyilván jobb lesz majd. Ha nekem tényleg az a célom, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ, akkor nekem kell idomulni ahhoz, hogy ez a világ most milyen, hogy képi világon keresztül, és nem elvárni azt, hogy majd mindenki hozzám idomul.
Igen, és az, hogy a kudarcoktól nem szabad visszaretteni, tehát ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, ami valahogy a magyar igen, köztudatban nincs annyira nagyon benne. Tehát annyira kudarc kerülőek vagyunk, hogy annyira nem, tehát annyira félünk attól, hogy valamiben kudarcot vagyunk, hogy inkább nem is vágunk igen bele. Miközben hát az ember visszanéz az életére, hát a legjobb leckéket mindig a kudarcok adták, és egyszerűen nem lehet. És szerintem én azt gondolom, hogy valaki pont kérdezte, hogy az angol száz gondolkodásmódot mennyire látom magam, és szerintem egyébként pont ez valahogy, ezt nem tudnám megmondani miért, de ez az angol száz vonal hozta ezt be, hogy én valahogy nem féltem attól, hogy jó, hát most akkor elrontottam, hát majd megpróbálom még egyszer, és általában már senki nem emlékszik arra, hát hogy te ezt elrontottad. Az ő, mint a színpadon állsz fönt, ugye az alaphiba, hogy valami hibát követsz el, akkor nem kezdetem, hogy bocsánat, nem. Tehát a legtöbb ember észre se fogja venni, hogy te ott valamit bakisztál, nézd tovább szépen nyugodtan. Tehát ezt valahogy a gyerekeknek is jobban átadni, de ebben is még mindig hiány érzek a mostani oktatási rendszerben, hogy nem tanítják ezt meg a gyerekeknek. Nyugodtan, hát mi is akkor mi van, hogyha hibáztál?
Ez egy nagyon kétélű fegyver egyébként, mert hogyha azt érzik, meg látják a gyerekek, hogy legyintünk rá, akkor nem fognak erőfeszítést tenni. Nem igaz? Kevesebb erőfeszítést tesznek. Úgy is elnézik azt nekem, jó lesz az úgy. És ezért nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyi helyzetet, vagy azt az arany középutat, ahol érzi a nyomást, hogy tanuljon, hogy erőfeszítést tegyen, de nem fél attól, hogy mi van, hogyha nem sikerül.
Hát persze tétje kell, hogy legyen, mert a különben igen, nincs az egésznek értelme, hát de hogy ne legyen akkora a tét, hogy bele se vág, vagy azt mondja, hogy inkább belövöm 30%-ra, mert azt biztosan tudom hozni, ahelyett, hogy a legalább 90%-ra hajtanék, és legfeljebb nem jön össze, csak 70%.
Én például azt csinálom, hogy nálam témazárót nem lehet ismételni, mert azt vettem észre, volt én, amikor megengedtem, hogy akkor az elsőre semmit nem tanulnak, úgyis van még rá, majd arra tanulunk, és ez marha nagy időpazarlás szerintem. Viszont azt mondtam, hogy mindenkinek lehet olyan napja, hogy rossz lábbal kell föl, meghalt a macskája, szerelmes, akármi, mindenfélében egy tézét lehet ismételni, ők választják ki, hogy melyiket és mikor. Amikor úgy érzi, hogy van ideje rá felkészülni, megmondja, hogy a, nem tudom, ebből a részből, és akkor azt megcsinálhatja. És így el tudtam venni az élét annak, hogy ha valami nem sikerül, az nem fogja az egész éves eredményét lehúzni.
De mégiscsak van tétje, mert hogyha most akkor ezt eldurantja az első alkalomra ezt a lehetőségét, akkor később már nem marad.
Igen. Hát ugye az ember próbálkozik, aztán van, ami bejön, van, ami nem. Egy csomószor van az, hogy azt gondolom, hogy valami jól működik, aztán kevésbé, aztán van olyan, amire meg azt gondolom, hogy hát, ezt egyszer kipróbálom, és nagyon bejön.
És vannak általánosan működő rendszerek, vagy azért mindig egy kicsit újra kell hangolni minden egyes osztálynál a dolgot?
Szerintem újra kell hangolni, mert az a lényeg, hogy személyes legyen. Mert minden osztálynak más az összetétele, más típusú gyerekek vannak, és másként kell megfogni őket. És ezt viszont érezni kell szerintem. Na, ez a pedagógia. Ezt nem lehet tanulni.
Igen, ez is azért nagyon-nagyon nehéz terepez, és ezt van egy ilyen, sok mindenki hoz magával egy tanár ellenességet a saját maga a gyerekkorából, amikor a bunkó tanár, és tényleg voltak
igen,
rossz indulatú tanárok, akik szemétkedtek és bunkóztak, és tehát volt ilyen, ez tény és való, de hát összességében viszont iszonyatosan fontos szerepet töltenek be, és nem lehet nem respektálni a tanárokat, egyrészt a gyereket jövője van a kezében, másrészt pedig tényleg egy nagyon összetett feladatot végez, és olyan legyen, hogy a tanár, és akkor nyáron nem is kell annyit dolgozni, meg minden.
Igen.
Miközben hát egy olyan skill rendszerrel kell bírnia, amit bár nagyon sok helyen máshol is jól tudna hasznosítani, tehát igazából az, akit a tanári pályán marad, az tényleg azért maradott, mert szereti ezt csinálni, mert ha akarná, egy jó tanár, az bárhol máshol el tud helyezkedni. Igen. És hát sajnos ezt látjuk is, hogy ez most azért...
Igen, de az, hogy vannak rossz indulatú emberek, akik tényleg elgáncsolják a te próbálkozásaidat, ez mindenhol van, minden munkahelyen. Vannak ilyen bolti eladók, aztán mégsem mondjuk azt, hogy általában minden bolti eladó az ilyen.
Persze. Hát csak az van, hogy ezt a frusztrációt sok szülő hozza magával, átadja a gyereknek, és azt mondja, na most én nem fogom ezt hagyni, tehát most én velem ezt megcsinálták, és az én apám ezt hagyta, és milyen rossz volt, de én majd most bemegyek, és ugye itt jönnek be az, hogy egy csomó tanárnak neki támadnak a szülők, és hát úgy alig győzik a tanárok megvédeni magukat, tehát ez is egy teljes abszurdum.
Nem tudom, hogy van-e időm egy hosszabb gondolatmenetre.
Van, nyugodtan.
Ugye, amikor beszélgettünk erről az adásról, akkor azt mondtad, hogy majd felteszed azt a kérdést, hogy milyen lenne egy ideális világ, így az oktatás tekintetében. És akkor ezen nagyon sokat gondolkoztam, és azt hiszem, hogy pont ide kapcsolódik az, amire jutottam, hogy azt szeretném, hogyha a hozzáállás, meg a tanulás, meg az oktatás megítélése az más lenne. Hogy ne az lenne nyár végén, hogy szegény gyerekek, kezdődik az iskola. Hogy ne az legyen, hogy szegény gyerek, valamit kell csinálnia. Hogy ne az legyen, hogy a suli az rossz, hogy a tankönyvek azt összefirkáljuk, mert az rossz. 8 éves gyerekem úgy kezdte most a másodikat, hogy nyilván mondta azt a szöveget évvégén, hogy jaj, suli, nem akarok menni. Nyár végén mondta ezt. És minden nap úgy jön haza, hogy halálosan fel van dobva, mert milyen jókat játszott, meg ezt tanulták, meg már ezt tudja, azt tudja. Egyszerűen belé ivódik az az általános megítélés, ami az iskolát, meg a tanulást így övezi. Igen. És hogyha nem ez lenne, hanem az, hogy tanulni jó, fejlődni jó, a hiba az nem baj, az egy jelzőfény arra, hogy holva kell még a figyelmemet, a gyakorlásomat fókuszálni. Hogyha más lenne a megítélés, akkor szerintem sokkal jobb lenne mindenkinek. A gyerekek nem éreznék azt, hogy nem szeretem dolgot kell csinálniuk, és ez egy ilyen össztársadalmi egyetértés, hogy ez rossz nekik, szegény gyerekek. A tanárok nem lennének olyan frusztráltak, hogy ezen a falon kell átnyomni az infót a gyerek fejébe, és egyáltalán az, hogy ez a, hát ez a lifelong learningnek az alapja az, hogy tanulni, fejlődni, változni, az folyamatosan az egy jó dolog, na ezt szeretném.
És ezt szerinted hogy lehetne elérni? Mert hogy per pillanat azért az van, hogy ez igen benne van a köztudatban, alapban ez a dolog, de azért közben az is benne van, hogy igen, egy csomó frusztrált, nem motivált, begyöpösödött tanár a pályán, a tananyag abszolút nem korszerű, túlságosan sok lexikális anyagon, tehát hogy azért ez nem teljesen alaptalan ez a dolog.
Abszolút, a diákok részéről. Csak ez egy ilyen ördögi kör. Nem vagyok benne biztos, hogy fogok tudni erre válaszolni, ebből hogyan lehet kilépni, mert hogy ez nem egy megoldás, ez nagyon sok és nagyon összetett, de én mindig arra fókuszálok, meg arra tanítom a gyerekeket, a sajátjaimat, meg a diákokat is, hogy mindig arra figyelje, hogy te mit tehetsz az ügyben. Ha valamit nem tudsz, akkor azt engedd el, ez dobta ki a gép, volt már rosszabb, volt már jobb, ennyi. De hogy te mit tudsz tenni, ha azon tudsz változtatni, akkor szerintem minden tőle telhetőt megtettél. És minél többen fognak így gondolkozni, és felnőnek ezek a generációk, akik ezt fogják tanítani a gyerekeiknek, és bebizonyosodik, hogy így is lehet, sőt, így lehet sikeres, boldog életet élni, talán a nagy számok törvénye alapján egyszer majd átfordul.
Igen, ez egy rendkívül fontos dolog, amire most rátapintottál, hogy azt megtanulni, hogy mi az, amit te tehetsz. Tehát mindenki mindenféle leosztással érkezik, ezen nem tudsz változtatni, azon tudsz változtatni, hogy ebből te mit hozol ki, és ugye ez egy szintén megint csak nem szeretem ezt a magyarok így, magyarok úgy, de mégis ez is egy elég jellemző viselkedés forma itthon, hogy mindig valaki más a hibás. Nagyon sok olyan nagyon intelligens, nagyon értelmes embert ismerek, aki soha nem képes azt mondani, hogy figyelj, ezt én rontottam el, hanem mindig keresi, hogy akkor hol, és akkor mindig nem a 860. munkahely, mert mindig volt egy hülye főnök, mindig volt egy ez, és akkor ez egész életen keresztül lehet vinni, miközben igen, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetekben, sőt, igazából én sokkal jobban szeretem a viszonylag nehéz helyzetekből kihozni a legtöbbet. Tehát általában, hogyha mondjuk egy kreatív folyamatban vagyok, akkor saját magamnak állítok korlátokat, egyet-kettőt, és azon belül tudok mozogni, mintha teljes szabadság van, akkor sokkal kevésbé, hogy szétfolyik az ember. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos skill lenne.
Igen, de látod, ez is az önismeret, ami mennyire fontos, hogy az ember ismeri, hogy ő hogyan működik, hogy neki mi az, ami nehezebben megy, mi az, amiben segítséget kell kérni, és mi az, amiben ő tök jó. Például ez is egy olyan dolog, amit szerintem nem nagyon szoktunk így eléggé hangsúlyozni, hogy ha valaki valamit jól csinál, az olyan elfogadott, nem? Ötöshozott a gyerek, oké, mi lesz vacsorára? Nem. Szóval, hogy ezt így érdemes elismerni a beletett munkát, hogy ő ezt megcsinálta, és biztos erőfeszítést kellett tennie ahhoz, hogy az sikerüljön, és hogy ez egy nagyszerű dolog, mert akkor ezt erősítjük benne, hogy erőfeszítést tenni az jó, mert annak pozitív a végkicsengése, nem semleges, hanem pozitív. Még ha valaki rosszul csinál valamit, egyeshoz a gyerek, na akkor elővesszük. Sokkal nagyobb hangsúly van azon, hogy mit csinál rosszul, mint azon, hogy mit csinál jól. És olyan sokszor halljuk ezt, hogy mert az iskola arra kíváncsi, hogy mit nem tud a gyerek. Hát nézze mindenki magába, hogy otthon mennyi hangsúlyt fektet arra, hogyha valamit jól csinál a gyerek.
Igen, megdicsérni, hogy akkor ötöst igen. hoztál.
Nem. Én például ezt nagyon tudatosan vittem be a gyereknevelésbe, amikor azt mondtam neki teljesen hétköznapi szituációban, hogy nagyra értékelem, hogy ezt csináltad, meg köszönöm, hogy ezt így csináltad, és az elején néztek rám, hogy hát te kértél meg. Oké, de attól még elismerem, hogy ez jó volt.
Igen. De ennek is nyilván a megfelelő arányban való alkalmazása.
Persze, nyilván. Igen,
ne inflálódjon el ez a dolog, tehát hogy az legyen, hogy akkor tényleg, mint a apádra ütökben, hogy a részvételére, az aranyérmek vannak irakva a falra, hogy akkor ott volt és részt vett a versenyen, mert akkor nincsen értelme, tehát akkor is igen, hogy akkor megdicsérni, ha tényleg azt látod, hogy beletette azt a pluszt, viszont ha nem, tehát nem
nyilván.
Azon, ha azt, láttad, hogy milyen szuper jót rajzoltam, de annyira nem jó, akkor azért nem vedd el azt mondani, hogy nem, hát ez zseniális, amit rajzolt, akkor azt mondtam, hogy figyelj, hát szerintem azért ennél lehet, hogy többet is ki tudsz hozni magadból. Tehát megint egy ilyen arányérzék, aminek ott kell lenni.
Igen, csak ez nagyon kicsi arányban van. És nyilván ne essünk át a ló túloldalára, de azért figyeljünk arra, hogy legyenek pozitív megerősítések.
Nagyon fontos.
Hogyha megnézni az ember magát egy nap, hogy mennyi negatív mondat hagyja el a száját, és mennyi pozitív, akkor nagyon meglepődnénk, hogy mennyire a negatív oldalára dől.
És saját magunkra is.
Saját magunkra is, a gyerekeinkre is, meg a körülöttünk lévő világra is. Na, pedig ez egy olyan dolog, amire tudunk hatni.
Igen. Én például rettenetesen utálom azt a fajta attitűdöt, ezt többször el szoktam itt mondani, hogy az emberi faj az egy rettenetes faj, egy vírus, egy métej, jobb hely lenne a világ része nélkülünk, stb. Ez szerintem iszonyú kártékony. Hát bármiféle önismereti tréningben ugye a legelső pont az, hogy tanuld meg szeretni önmagadat, lásd az értékeidet, tehát ez nem visz előre, ez csak ez rettentesen uh-huh. visszahúz, ez még inkább visszataszít minket abba a függőségi viszonyban. Most egy függőségi viszonyban vagyunk, az túlfogyasztásunk, mindennek a függőségében vagyunk, ha erről le akarunk jönni, és egy egészséges társadalom akarunk lenni, a természettel együttműködve, akkor először a saját értékeinket is kell látni, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz attitűd, és nem, persze, hát vannak nagyon sok negatív tulajdonságunk is van, de rengeteg rendkívül pozitív tulajdonságunk is van, tehát ezt iszonyú fontos helyén kezelni, és az emberi életben meg azt gondolom, hogy ezen múlik az egész sikere, hogy valaki jól pozícionálja be magát, tehát se alá, igen. se fölé, és ez egyébként meglepően kevés ember tudja, tehát általában vagy ez, tehát a két irányba szoktak itt túl
lengeni. Igen, és szerintem egy kicsit fölé, tehát hogy az ember fejlődjön, hogy legyenek kihívások, és ne úgy beleüljön, hogy oké, én itt vagyok, és akkor most halálomig itt.
Igen, így elég jó vagyok. I'm number one, so why try harder? Ez a Fatboy Slim, ez a borítón. Na jó, nem Fatboy Slim, hanem Roosevelt jön, Moving On, és aztán visszajövünk még egy gyorsra.